Az érdekvédelmi munkám, vagy egyáltalán, hogy ez számomra misszióvá vált, az ugye az én diagnózisom pillanatában indult meg, mert az indította meg, hogy nőként Magyarországon ma hogyan lehet felnőtt nőként, ez fontos, diagnózishoz és ellátáshoz jutni. És aztán hamar rájöttem, hogy sehogy. Vagy legalábbis iszonyatos nehéz módon, és ilyen, mint hogyha ilyen, tényleg, mint a szabadkőművesek, ilyen titkos információk és odasugdosások által lehetett hozzájutni, hogy ki, milyen orvost kell fölkeresni, vagy hol lehet menni, mert aki nem mozog ebben a témában, annak nem rutin válasz az, hogy ja, autizmus alapítvány.
Hogyha mondjuk most lehetőséged lenne visszamenni a kislánykori önmagadhoz, amikor mondjuk 9 éves voltál, és akkor volt ugye az első öngyilkossági kísérleted, mit mondanál magadnak?
Azt hiszem, hogy lehet, hogy csak annyit, hogy fiú, van neve annak, ami miatt olyan vagy amilyen, és ehhez lehet kérni segítséget. És hogy merj kérni segítséget, mert hogy ez nagyon-nagyon hiányzott sokáig, évtizedekig hiányzott az életemben, hogy én segítséget tudjak kérni. Talán ezt mondanám neki, hogy van megoldás, van jövő.
Semmit róluk nélkülük. Azaz akármiről is születik döntés, legyen az a legapróbb dolog, akár a családon belül, akár állami szinten, ami őket is érinti, hallgassuk meg őket, nekik mi a jó. És ha nem értjük, hogy mit csinálnak, kérdezzünk. Vagy lépjünk hátrébb, de ne bántsuk őket. Ezt kéri a társai nevében Ora Vesztizanka, autizmus mentor, autizmus tapasztalati szakértő, gyógypedagógus, gyógypedagógia tanár és informatikus, akinek a hobbija a munkái pedig a hobbiai, ahogy ő ezt írja magáról. 32 éves volt, amikor autizmus spektrum zavarral diagnosztizálták, de előtte éveken át súlyos pszichiátriai problémákkal kezelték. Az egyik orvosa azt jósolta például neki, hogy a déli házban fog megrohadni. Ő ehhez képes kitartó önismereti munkával megtalálta a helyét a világban, és most sorstársainak is segít ebben. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa Podcast sorozata, amiben ez alkalommal Ora Vesztizankával beszélgetünk.
Említetted itt még felvétel előtt, hogy majd metróval mész, a tömegközlekedés milyen a számodra?
Volt az életemnek egy nagyon jelentős 20-25 éve, amikor vagy kísérettel, vagy úgysem tudtam utazni. Ez abszolút az autizmussal kapcsolatos szorongások és problémák mentén alakult ki. Aztán ez talán, hát lehet, hogy öregedtem, nem tudom, de én magam is nagyon sokat tréningeztem erre, hogy egyedül föl tudjak szállni. Megtaláltam a kedvenc helyeimet minden járművön. Továbbra is preferálom a kötött pályásokat, mint villamos, metró, vonat. De buszra is föl tudok szállni rövidebb távra. Tehát helyközire nem, azt nagyon nem bírom elviselni, de mondjuk ki Budapesten belül, vagy Pécsen belül, helyi közlekedésben már abszolút tudom használni a buszokat. Ami nehéz benne, a kiszámíthatatlansága, ami elsősorban ugye magából a közlekedésből fakad, másodszorban az embertársainkból. Tehát az, hogy ki áll mellettem, nekem jön, nem jön nekem. Szóval ez a fajta kiszámíthatatlanság, és hát azzal, hogy így megtaláltam azokat a helyeket minden járműbe, ami számomra komfortos, ez azért nagyon nagy szorongáscsökkentő. És hát ami nekem nagyon nagy segítség volt, amíg élt a keresztanyukám, ő kísért mindig így telefonon, hogy fölhívtam, és akkor vele beszélgettünk, és próbálta elterelni a figyelmemet, vagy a nevelőapukám, tehát így, ilyen segítségeket is igénybe tudtam venni néha. Aztán volt, amikor ez sem segített. Tehát amikor annyira rossz állapotban voltam, volt egy pár év, hogy gyalog mentem mindenhova. Szóval most már, köszönöm szépen, viszonylag jobban vagyunk a közlekedéssel, de ez nem volt mindig így.
Hogyha látsz egy gyereket, akiről te látod, hogy valószínűleg ő azért viselkedik úgy, ahogy, mert hogy nem azért, mert amit az emberek ugye szoktak neki mondani, hogy nevelje már meg az anyja, nem tudom mi, hanem mert hogy valami kiakasztotta, valami miatt nagyon-nagyon diszkomfortosan érzi magát, az ajok miatt, a nem tudom, a szagok miatt, akármi miatt, akkor szoktál-e közbeavatkozni, vagy inkább ilyenkor jobb távol maradni? Mi ilyenkor a jó taktika?
Részemről ez azért kettősen nehéz kérdés, mert egyrészt én magam sem bírom a boltozást, tehát az én stratégiám kétféle tud lenni. Van az a helyzet, amikor mondjuk valakivel előre megbeszélem, vagy magammal előre megbeszélem, hogy oda be kell menni, mondjuk egy plázába, tehát vegyük ezt a klasszikusan kiakasztó példát, amikor egy olyanba kell bemenni, ahol rengeteg bolt, zene, minden felület csillog, mindenhol szól, neked jönnek, rengetegen vannak. az arra nekem egy ilyen több napos vagy hetes trenírozás kell a fejembe, hogy akkor én azt végigcsinálom, viszont meg tudom már azt tenni, hogy akkor az úgy menjen. Nem tudok órákig lébecolni, meg csak úgy ott lenni, de akkor úgy legalább céltudatosan azokba a boltokba, ahova be kell mennem. Tehát ha éppen egy ilyen állapotomba megyek be, és nem azért megyek be, mert halaszthatatlanul már tényleg az utolsó utáni határidőn is túl vagyunk, és muszáj, és azt látom, hogy valaki mondjuk beleköt egy ilyen családba, akkor megpróbálok azzal segíteni, ha tudok, vagy ha a helyzet adja, hogy megpróbálok teret biztosítani. De nem a családot kezdem el abajgatni, hanem a környezetet. De ez nagyon ritka. Tehát mivel nekem is ez egy nagyon nagy stresszforrás, ezért inkább az van, hogy ilyen kicsit, mint a lovak, ilyen szemellenzővel célra török, így belövöm a célt, és oda be, és elintézni is onnan ki. Nehéz kérdés egyébként, tehát a hallgatóknak én azt merném javasolni, akinek nem okoz nehézséget a bevásárlás, vagy a vásárlás, vagy az ilyen shoppingolás, szép magyar szóval élve, ez irónia volt, hogyha azt látják, hogy tök mindegy milyen okból egy gyermek nagyon ki van borulva, ehhez nem kell autistának lenni, nem kell semmilyennek lenni, de hogy csak az jusson eszükbe, hogy nem biztos, hogy nevelési hiba. És nem kell semmit tenni, csak hogy a fejükben ne az legyen, ne álljanak be ők is, hogy jaj, neveljen már meg, tehát ne álljanak be a támadók közé. Szerintem már ez a nulladik lépés, ha valaki képes megtartóztatni magát, szerintem már az nagyon sokat segít egy ilyen családnak. Tök mindegy, hogy milyen okból van kiborulva a gyermek.
Most ugye az Autizmus Világnapja kapcsán volt egy kampány az Együtt az Autistákért alapítvánnyal, aminek te is egy arca voltál, aminek talán az is volt a címe, hogy az autizmus igazi arca.
Igen.
Tehát gyakorlatilag abban is a társadalmat próbáltátok kicsit edukálni, hogy nem kell ítélkezni. Szerinted legyünk optimisták, vagy úgyis mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy a más az igenis rossz. Hogyha valaki nem olyan, mint én, akkor én azt elítélem.
Mindig lesz ilyen ember, akinek nem tetszik a rendszer, bármilyen szempontból, bármilyen másság, és neki fog menni. Maga ez a kampány szerintem olyan szempontból segítség lehet, hogyha valaki egy picit egyébként is nyitottabb személyiség, és csak hall róla. Tehát ez az én egyéni személyes küldetésem is, hogy én szeretnék úgy meghalni, hogy az autizmusról legalább annyi hiteles információ legyen az emberek fejébe, mint mondjuk egy cukorbetegségről, vagy egy olyan sokkal gyakoribb és többet hallott állapotról. Tehát, hogy ne kelljen újra és újra elmagyarázni az alapokat. Vagy lehet, hogy az a legnagyobb vágyam, de ez már szerintem ez biztos, hogy utopisztikus, hogy olyan jó lenne, hogyha az emberek eljutnának odáig, hogy élni és élni hagyni. Tehát, hogyha nem értem, nem tudok segíteni, akkor ne bántsam legalább. De ha már itt tartunk, akkor talán még, amit még jobban szeretnék, hogyha ilyen helyzetbe kerül valaki, hogy bármiféle eltérő viselkedésű szemét lát, hogy merjen kérdezni, hogy mivel segíthet. És ez legyen tényleg látássérült, hallássérült, mozgássérült, autista személy, bármi okból másképp viselkedő személy.
Az alapok, amiket említettél, legalább ezeket az alapokat ne kelljen mindig elmondani. Ez tulajdonképpen ez az öt tévhit, ami ott benne is volt talán a kampányban.
Azok a felszínt kapargatják, de jól kapargatják. Nyilván ettől sokkal összetettebb dologról beszélünk, tehát ez egy genetikailag meghatározott idegrendszeri alapokon induló és működő állapot. Azok a kérdések, amik ott megjelennek, azok nagyon jól rávilágítanak arra, hogy mi az, ami a leginkább téves sztereotípia ma autista személyekkel kapcsolatban. Például az, hogy vannak-e érzéseink. Ez is egy ilyen sajnos régről fennmaradt tévhit, hogy nekünk nincsenek. Dehogy nem vannak, sőt, nagyon is intenzíven élünk. Amivel problémánk van, az a saját érzéseinknek a felismerése, mások érzelmeinek a felismerése, és az érzelmek kifejezése. Tehát nem arról van szó, hogy nem rendelkezünk ezekkel, hanem arról, hogy a kifejezésmód nem működik, vagy nem jól működik sok esetben.
Szokták-e azt tőled kérdezni, vagy mondani neked alkalmakkor, amikor elmész egy ilyen előadás vagy beszélgetést tartani, hogy hát Lizanka, rajtad nem is látszik?
Igen, szokták mondani, és amikor elkezdtem ezzel a témával nyilvánosan foglalkozni, tényleg, amit mondta, hogy előadásokat tartani és emberek elé kiállni, én nagyon megzuhantam ettől a mondattól, és a pszichológusommal ezen sokat kellett dolgoznunk, hogy mondtam neki, hogy most csináljak, hogy mintha autistább lennék, mint amilyen vagyok. Tehát attól spektrum az állapot, hogy nagyon-nagyon sokszínű képesség profillal rendelkezünk. Van köztünk olyan, aki értelmileg is akadályozott, van köztünk olyan, aki tényleg abba az egyébként is csak 1-2%-os zseni kategóriába tartozik, van köztünk olyan, aki szavakkal kommunikál, van, aki nem, van, aki gyönyörűen rajzol, van, aki egyáltalán nem tud rajzolni, van, aki jó matekból, tehát vég nélkül sorolhatnám azokat a példákat, ami ezt a spektrumságot próbálja bemutatni, de a közös pontok azért autizmus spektrum, mert vannak nagyon körülhatárolható közös pontok. Magára erre a mondatra visszatérve, ezt szoktam mondani, ha van rá lehetőségem, ha kapok egy ilyen megjegyzést, hogy ezt akár dicséretnek is vehetném, mert nyilván nem bántani akart vele az illető, ugyanakkor ez egy kicsit azt is jelenti egy autista személynek, ha ezt a mondatot kapja, hogy ja, nem veszem figyelembe a nehézségeidet, nem veszlek komolyan, nincs is neked semmi bajod. És ez viszont már egy nagyon rossz alap. Szoktuk mondani, hogy azoknak a sorstársainknak, akik jobban, erősebben érintettek autizmusban, azt nem szokták tudni feltételezni, hogy miben jó. Tehát attól esik el, hogy tényleg kiaknázhassa az összes tudását, lehetőségét, képességét. Aki viszont kevésbé érintett autizmusban, de attól még autista, ott meg a nehézségeket szokták elbagatellizálni, ami szintén rengeteg problémához vezet.
Onnantól kezdve, hogy ahogy diagnosztizálják, téged hány évesen diagnosztizáltak?
32.
Milyen érzések voltak benned?
Nekem az egy ilyen nagy megkönnyebbülés volt. Mert hogy én előtte nagyon sokféle fajta diagnózissal futottam, ami nagyon gyakori nők körében, hogy egyrészt sokkal később kapnak diagnózist. Ma már ez egy nagyon picit javult, tehát a lányok nők körében inkább itt ugye a kisebbeknél van ezen a hangsúly, hogy időben kapjon támogatást, fejlesztést, időben jobban értse őt a környezet. Ez most már azért javulóban van, de a felnőtt nőknél ugye még mindig az a gyakoribb, hogyha kamaszkorába vagy hamarabb került pszichiátriára bármilyen okból, akkor vagy idézőjelben csak egy depresszió diagnózist kapott, komolyabb esetben egy borderline személyiségzavar, vagy bipoláris zavar, tehát elég sok olyan félrediagnózis tud születni, ami egyébként nem zárja ki az autizmust, tehát nincs arról szó, hogyha valaki autista, akkor nem lehet személyiségzavara, vagy nem lehet depressziós, vagy nem lehet bipoláris zavara, tehát ez nem kizáró tényező, de ilyenkor azért az alap, a személyiség alap, a probléma forrásai, azok máshonnan indulnak. Tehát nyilván ilyenkor szükséges foglalkozni az összes többi társuló problémával, de rá kell rakni az autizmus szemüveget, hogy mi mentén próbálunk segíteni.
Te annak idején találkoztál teljesen felkészült, talán felkészültnek nevezhető, meg jól hozzád álló pszichiáterrel vagy orvossal, de hogy azért találkoztál olyannal is, aki ugye azt mondta, hogy te majd a hát nem túl szépeket mondott, hogy az eltosztályon fogsz
megrohadni. Nyugodtan kimondhatjuk, le is van írva a könyvembe, úgyhogy innentől kezdve szabad mondani.
Mennyire tipikus még ez a fajta hozzáállás? Magyarul a pszichiáterek vajon azok, akik mondjuk diagnosztizálhatnák az autistákat, ők mennyire vannak képben?
Minden pszichiáter diagnosztizálhatna autizmust egyébként, ha meg lenne a megfelelő szakértelme, de mivel nincs meg, nagyon-nagyon sok pszichiáter, a legtöbb pszichiáternek nincs meg a szakértelme, ezért aztán jönnek azok a diagnózisok, amik nem validak, vagy nem fedik le teljesen az egész képet. Hogy nagyon-nagyon biztatjuk a felnövekvő és most egyetemen tanuló leendő pszichiáter kollégákat, hogy könyörögve kérjük, menjetek errefelé, légy segítsetek, mert hogy egy nagyon, tehát sok emberről beszélünk.
160 ezer kb. Vagy mennyire?
Hát a legfrissebb kutatási adatok alapján azért olyan nagyjából 3-1 az aránya a fiú-lány körben, tehát még mindig több fiút diagnosztizálnak, mint lányt, de már közel sem az az arány, hogy 4 fiúra jut egy lány. Uh-huh. Hogy nagyon sok emberről beszélünk itt ma Magyarországon is. És nyilván ebbe a nagy számba, amit te is mondtál, beletartozik az, akinek fogalma sincs róla, hogy ő érintett, beletartozik, aki még csak most született meg, és még nem tudjuk, hogy érintett autizmusban, beletartozik az is, aki 12 éves, az is, aki 72 éves, tehát hogy minden ma élő magyar lakosból azért az nagyon nagy szám. Tehát nem egy elhanyagolható, rendkívül ritka állapotról beszélünk, hanem ezért ez egy jelentős számmal jelenlét populációban.
De előfordulhat még mindig az, ami veled is, hogy mondjuk borderline-nal diagnosztizálnak autistát.
Mivel nincsen megfelelő mennyiségű autizmushoz értő pszichiáter, ezért ők a saját készletükből dolgoznak, és igen, ugyanúgy repked a borderline, meg minden más.
És a gyógyszerezés is mondjuk, hogyha igen, hangra érzékeny, vagy nem is
igen, tudom. Igen. Ja, igen, azért kaptam a skizoaffektív pszichózist. Mint diagnózis, mert hogy most már tudjuk, hogy túlhallok, bizonyítva van hallásvizsgálat alapján, de akkor azt gondolták, hogy hallucinálok, mert azt mertem mondani, hogy azért nem tudok aludni, mert zúg a lámpa a folyosón. Azért én a 20-as éveimtől, illetve egész kamaszkoromtól nagyon sokat foglalkoztam pszichológiával. Elsősorban másokat próbáltam megérteni, hogy miért úgy működnek, ahogy, meg aztán utána magamat is. És én addigra már kaptam annyi egyéb segítséget, ami nem autizmushoz volt köze, de önfejlesztésbe kaptam már annyit, hogy egy viszonylag stabilabb önbizalomra vagy önértékelésre jött ez a diagnózis, és azt én nagyon hamar láttam, hogy nem azért nem kaptam én 10-20 évvel, 30 évvel azelőtt megfelelő, mondjuk 30 az túlzás, de mondjuk egy 25 évvel azelőtt megfelelő diagnózist, mert ki akartak velem tolni, hanem mert egyszerűen Magyarországon erről nem volt tudás. Tehát a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdett el ez a magyar szakmai közösségbe erről a tudás bekerülni. Tehát akkor én már ugye majdnem 20 éves voltam. Tehát nem bántani akartak, hanem egyszerűen a legjobbat adták. Én mindig is ezt mondtam, hogy egy-két orvos kivételével, akivel én találkoztam, tudom, hogy a tudás a legjobbát adta, és próbált úgy segíteni, ahogy ő tudott.
Nem tudom, hogy ezen szoktál töprengeni, meg nem is biztos, hogy nagyon érdemes ezen töprengeni, de hogy eszedbe jutott-e, hogy annak idején mondjuk nem bérelsz ki egy olyan lakást, amiben pont erről olvasol. És előtte, ugye, amit te is mondtál, hogy a kórházból kikerülve azért nagyon építetted magadat, a lelkedet, nem tudom, nagyon sokféle módszert kipróbáltál, ami működött, az működött, ami nem, az nem. De hogyha te nem kezded el magadat beazonosítani, vagy magadat diagnosztizálni, úgymond csúnya szóval, akkor most sem lennél még diagnosztizálva.
Ez egészen biztosan így van, ugyanakkor nem én kezdtem el magamat diagnosztizálni, hanem a főbérlőm volt autizmus kutató, és ő kezdte jelezni felém, hogy hát szerinte itt azért van valami. Tehát én akkor már nagyon, nagyon távol voltam az nagyon idézőjelben pszichiátriai karrieremtől, tehát én már nem akartam semmivel foglalkozni, én odáig akartam eljutni, hogy ellássam a munkakörömet, és ennyi, tehát kb. Annyi volt akkor a célom.
Ugye akkor már informatikus voltál?
Igen, akkor éppen olyan munkakörben is dolgoztam, tehát nem én diagnosztizáltam magamat. Ez azért fontos, mert ez is egy nagyon érdekvédelem szempontjából egy nagyon komoly kérdéskör, hogy elfogadjuk-e az öndiagnózist. Tehát külföldön ez teljesen másképp ítélik meg, mint itt Magyarországon, tehát Angliában, Amerikában, stb. Nagyon afelé hajlik az érdekvédelem, hogy már pedig valid az öndiagnózis. Tehát, hogyha valaki végigrágta magát egy csomó szakirodalmon, és teljes mértékben magára ismert, akkor elfogadják. Nyilván ez jogi értelemben nem lesz egy igazolt diagnózis, de hogy nem nézik hülyének, vagy nem utálják ki, hogyha azt mondja magáról, hogy már pedig én autista vagyok. Ez Magyarországon szerintem még kialakulóban van. Nem tudom azt mondani, hogy nem lenne diagnózisom, hiszen kiszámíthatatlan az élet, ugye? Ezért szeretjük, mert kiszámíthatatlan, ez irónia volt. Lehet, hogy lenne. Lehet, hogy egy boltos néni szólt volna be nekem. Vagy bármi más. Tehát lehet, hogy nem lenne, és ugyanúgy élném az életem mindennapjait egy teljesen más munkakörrel, egy teljesen más érdeklődési körrel, teljesen másként.
Hogyha most egy felnőtt két év múlva kap időpontot arra, hogy diagnosztizálják, és mondjuk tényleg kiderül, hogy autista, akkor onnantól kezdve felveti az adókedvezmény, de ennyi.
Nem ennyire tragikus a helyzet, de nagyon nem jó. Tehát felnőttekre még kevesebb szakember van, mint gyerekekre, tehát autizmushoz értő szakember, legyen az pszichológus, pszichiáter, gyógypedagógus, szociális munkás, bárki, aki kapcsolatba kerülhet valamilyen oknál fogva egy felnőttel. Úgyhogy ott még rosszabb, ugye mindenféle kedvezményekkel együtt 23 éves koráig akár iskolába is járhat, de onnantól kezdve semmi. Nagyon ritkán van olyan szerencsés állapot, amikor akár védett munkahelyre, akár megfelelően sok támogatással egyéb munkahelyre be tud jutni egy autista személy, de hogy azért ez az inkább a kevesebb, mint a több. Nagyon sokszor az történik az ilyen családokban, hogy valamelyik szülőnek az élete úgymond rámegy erre. Ez egy nagyon csúnya szó, mert a szülő nem ezt gondolja, tehát nem így kezdi az életet, meg nem is úgy fogja föl. De hogy az a valóság, hogy nagyon sok helyzetben van az, hogy az 50-60-70 éves autista személynek, ha még mázdia van, akkor még a 70-80-90 éves szüleivel él együtt. Holott ezt meg lehetne oldani, tehát azért külföldön ezen gyönyörű példákat látunk, hogy hogy lehetne lakóparkokat kialakítani, olyan környezetet, olyan személyzettel, ahol a súlyosabban érintett autista felnőttek is tudnak boldogulni a mindennapokban, mondom, megfelelő támogatással, tehát nem ilyen rideg integráció, hogy bedobjuk a társadalomba, és akkor boldogulja, hogy tudsz, ugye, amire te is utaltál, hogy maszkol vég nélkül, ameddig bír, mert aztán egy idő után nem bír. Úgyhogy a felnőttek helyzete nagyon sok szempontból nehéz, már a diagnosztika is egy, szerintem az országban, ha három hely van, ahol úgy korrektül értenek hozzá, lehet, hogy már öt, de hát azért azt látjuk, hogy azért nagyon nagy az ország ahhoz, hogy ilyen kevés szakember legyen. A bejutási idő az szintén nagyon hosszú tud lenni, és hát aztán utána igen, hogyha olyan típusú képességprofilja van, ami mellett a fogyatékossági támogatást megkaphatja, az még lehet egy kis segítő, egy nagyon kevés összegről beszélünk, de ahhoz már jár egy utazási kedvezménykártya is, például parkolási igazolványt is lehet igényelni, de ahhoz minimum középsúlyos állapotúnak kell lenni. Tehát úgymond azok, akik ugyanúgy megszenvedik a mindennapokat, csak mondjuk egy kicsit jobb képességprofillal rendelkeznek, azoknak valóban marad az adókedvezmény nagyjából.
És akkor ugye ott vannak a gyerekek, akik lehet, hogy gyorsabban sorra kerülnek diagnózis szempontból, de aztán mi van? Én legalábbis azt hallom, hogy ott is nagyon nagy gyógypedagógus hiány van, tehát hogy szakember hiány van.
Igen, ugye Magyarországon az ELTE-n, a Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai kanon folyik autizmus szakirányú képzés, tehát gyógypedagógián belül. Nyilván egyetlen szakirány nem tud kitermelni olyan sok szakembert, aki föl tudja karolni az összes autista gyermeket. Egy picit jobb a helyzet, de ugyanakkor tényleg az van, amit mondasz is, hogy mondjuk úgy, hogy gyorsabban megvan a diagnózis, de utána aztán mi történhet. Nagyon mázli, hogyha egy gyermek olyan intézménybe tud kerülni, úgy értem, hogy iskolába, óvodába, középiskolába, egyetemre, ahol egyáltalán van olyan, aki ehhez ért meg, látott már ilyet. A nagyobb nehézség az az, amikor a szülő megkapja a diagnózist a gyerekéről, és akkor itt véget ér a történet, hogy csokkolom itt egy papír, és ezeket az irodalmakat ajánljuk, esetleg olvassa el, viszontlátás. És akkor ott áll a szülő, hogy és akkor most hova tovább? És akkor ugye megy Facebook csoport, ilyen csoport, olyan csoport, talán megtalálja a helyi egyesületet, talán, mert azért az AOSZ nagyon szépen lefette az országot az AOSZ infopontokkal, ahol azért van rá esély, hogy tud tényleges segítséget kapni. A Facebooktól óva intek azért sok embert, mert ott azért nagyon sok tévhit kering, főleg az ilyen nagyon idézőjelben gyógymódok, mert hogy az autizmus nem gyógyítható. Tehát ezt azért itt szeretném elhangozni, hogy az autizmus nem gyógyítható a jelenlegi tudásunk szerint. Étkezés megváltoztatásával nem fog elmúlni az autizmus, és hosszan sorolhatnám, hogy mitől nem fog még elmúlni az autizmus, meg az ilyen nehéz fém kivezetés, meg szóval tényleg nagyon, nagyon borzalmas módszereket is hallunk sajnos, amire meg tudom érteni, hogy a szülő, aki nem tanult erről semmit, kap egy ilyen lehetőséget, hogy nézd, ettől majd elmúlik az autizmus a gyereknek, vagy ettől jobb lesz, azért pénzt ad. De hogy ezek sokszor nagyon veszélyesek. Tehát olyan szinten veszélyesek, hogy a gyermek egészségét veszélyeztetik. Én mindenkit arra kérek, hogy nagyon olvasson utána. Nem nevezek meg terápiákat, mert akkor azt ki kéne sípolni, de hogyha valamit hall, ami nem evidencia alapú, amit nem talál meg kicsit szakmaibb felületeken, abba azért nagyon gondolja meg, hogy beleviszi a gyermekét és magukat is.
Meg hát akkor ezt jegyezze meg, hogy nem gyógyítható, és amúgy meg nem betegség.
Viszont nagyon jól támogatható, fejleszthető, felnőtt korban is, akik felnőtt korban kapnak diagnózist, és elkezdenek megfelelő autizmus specifikus segítséget kapni, egészen más szintre, minőségi szintre tud jutni az életük. És ebbe érdemes kapaszkodni, hogy akárhol is tart most az az illető, az javítható. Nyilván nem szabad irreális elvárásokat támasztani, mert sajnos ilyet is hallunk, hogy magukat szakembernek nevező emberek ilyen nagy mellénnyel megígérik, hogy és akkor az öt év múlva már semmi baja nem lesz. Szóval csak óvatosan az ígéretekkel.
Hogyan viselkednek ilyen helyzetben a szülők? Tehát, hogy megijednek-e, stigmának tekintik-e ma még azt, hogyha megkapja a gyerekük a diagnózist?
A munkám kétféleképpen alakul jelenleg. Egyrészt van az, amikor magukat, az autista személyeket mentorálom, úgymond, ami annyit jelent, hogy együtt gondolkodunk a problémáikról, és próbáljuk megtalálni egy autizmus szempontjából, hogy hogyan lehet tovább jutni, mi okozza, mi váltja ki, mit tehet bizonyos helyzetekben. A munkám másik fele pedig a tanácsadás, és itt jönnek be a szülők, hogyha akár ott kisgyerekekkel is kerülök így kapcsolatba, amit például az előbb mondtam például, hogy akkor a szülő kapott egy darab lapot, és akkor most mit csináljon. Nagyon vegyesen élik meg, szerintem ez nagyon sokat számít, hogy milyen közegben vannak, tehát, hogy a család mit gondol erről, egyáltalán nyíltan kezelik, zártan kezelik, nem zártan titokban kezelik, a környezet hogy viszonyul, nagyon más egy nagyvárosban, egy faluban, tehát nagyon-nagyon vegyes, hogy ki hogy éli meg, de ami viszont mindegyikőjükben közös, hogy mindenképpen segíteni szeretnének a gyermeküknek, és hogy mindent megtesznek azért, hogy segítsenek a gyermeküknek.
Te veled először akkor beszélgettünk, amikor az Autizmus Világnapja kapcsán írtunk egy hosszabb cikket erről, és ott a másik beszélgető társunk, Petri Gábor hívta fel arra a figyelmet, hogy gyakorlatilag egy tök régi ombudsmani jelentésben foglalt követelések vagy ajánlások nem teljesültek még mindig az oktatással kapcsolatban, amihez ugye minden gyereknek, embernek joga van elvileg.
Pedig kiváló protokollok vannak, szakmai ajánlások, tehát nem arról van szó, hogy nem tudják, hogy hogyan kellene csinálni, hanem egyszerűen nincs rá erőforrás, se emberben, se tárgyi eszközökben, sem helységben, tehát hogy olyan hiányosságok vannak, ami nem teszi lehetővé, hogy az egyébként nem túl eszközigényes protokollt valaki betartsa.
Az érdekvédelem most Magyarországon hogy áll?
Szerintem egyre több egyesület, szervezet, munkahely, tehát egyre gyakoribb, hogy valaki emellé, az ügy mellé áll. Nem azt mondom, hogy le vagyunk fedve országosan, és minden szuper, és mindent kijártunk magunknak, és semmit rólunk nélkülünk, és minden működik. Ami nekem nagyon hiányzik, bár, ha jól tudom, már alakulóban van egy olyan egyesület, amit autista személyek csinálnak. Ez még nem teljesen hivatalos projekt, úgyhogy ezt így a hallgatóknak csak ilyen VIP információként elmondtam, hogy lassan az is megszületik, mert hát végül is az érdekvédelemnek onnan kellene indulnia, ahogy azért erre is, szintén külföldön azért vannak már példák, jól működő példák, de hogy szülők is, tehát ugye nagyon sok egyesület onnan indul, hogy a szülő maga alapítja, mert szembesül az előbb beszélt problémákkal, hogy ellátórendszer szinte alig, kénytelen rájön, hogyha valamit, bármit is szeretne a gyermekének, akkor magának csinálja, de ha már magának csinálja, akkor már többieknek is legyen jó, akik a közelében laknak, és én ezt is egyfajta érdekvédelemnek tekintem, hiszen arra hívja föl, mondjuk mindjárt nulladik pontban a bíróság figyelmét, ahol bejegyzik, hogy haló, itt van ilyen probléma, van ilyen igény Magyarországon. És lehet, hogy ennek nincsen konkrét, azonnali hatása a társadalomra, de talán előbb-utóbb azért politikai szintre is feljut ez a helyzet, hogy itt sok mindent kell még tenni. És nem azért, mert ez egy ilyen emberbaráti cselekedet, hanem azért, mert egy társadalom harmonikus működése akkor valósulhat meg, ha a benne élő összes szereplő valamilyen szinten jól érzi magát. És ez ugyanúgy igaz a látássérültekre, hallássérültekre, Tourette-szindrómásokra is megint csak vég nélkül lehetne sorolni, tehát ez nem autizmus specifikus, de hogy szerintem egy valódi érdekvédelmi munka egy olyan társadalomban tud működni, ahol erre van nyitottság, ahol az emberek legfőbb problémája nem az, hogy holnap megint hány forinttal lesz drágább valami. Mert most jelenleg én a saját munkámon is megtapasztalom, hogy ebben az évben sokkal kevesebb lehetőségem volt előadásokat tartani. Nem azért, mert nem akartak volna meghívni, vagy nem lett volna fontos a munkám, hanem egyszerűen egyre kevésbé engedhetik meg maguknak. Az érdekvédelmi munkám, vagy egyáltalán, hogy ez számomra misszióvá vált, az ugye az én diagnózisom pillanatában indult meg, mert az indította meg, hogy nőként Magyarországon ma hogyan lehet felnőtt nőként, ez fontos, diagnózishoz és ellátáshoz jutni. És aztán hamar rájöttem, hogy sehogy. Vagy legalábbis iszonyatos nehéz módon, és ilyen, mint hogyha ilyen, tényleg, mint a szabadkőművesek, ilyen titkos információk és odasugdosások által lehetett hozzájutni, hogy ki, milyen orvost kell fölkeresni, vagy hol lehet menni, mert aki nem mozog ebben a témában, annak nem rutin válasz az, hogy ja, autizmus alapítvány. De hát erről ugye megint az, hogy előbb kell tudni, hogy aztán az ember tudja már, hogy mit keres. És az első pont az az volt, amikor Fekete G. Viktorral elkezdtünk együttműködni, ő egy szintén autista fiatalember, és így indult el a YouTube csatorna, ő ezt már akkor elkezdte, akkor már volt egy vagy két rész, amit ő fölrakott, és hát nagyon jól megértettük egymást, és az gondoltuk, hogy hát ennek úgy van teljesen értelme, hogyha egy nő és egy férfi is van ebben a csatornában, hiszen nők is lehetnek autisták, ugye ez is egy nagyon sokáig fennmaradt tévhit volt, sőt, nekem pszichiáter mondta azt konkrétan 2013-ban, hogy nő nem lehet autista. Szerencsére azért ez már, talán ez a tudat már kezd kikopni. Tehát mi először a YouTube csatornát kezdtük el, és utána kaptunk egy lehetőséget a Veszprémi Auti Spektrum Egyesülettől, ahol is az egyesületnek az elnök asszonya, Brokés Judit, volt olyan bátor, és azt mondta, hogy látott pár videónkat, ő meghív minket előadni. És az volt az első ilyen nyilvános szereplésünk együtt Viktorral autizmus témában. Hát én nem tudom, hogy éltem azt túl, hogy utólag megmondom, én úgy féltem, úgy remektem, én életemben nem beszéltem emberek előtt. Valószínűleg tudom, hogy mivel jár, akkor nem vállalom el, de hogy ez így nem így történt. És ugye én ott ismerkedtem meg dr. Stefani Krisztinával, Elte Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karának az oktatója, illetve nagyon nagy szerepe volt az autizmus szakirány elindulásában, ő az egyik oszlopos tag, akiben egyetem fölmerült, hogy kéne egy ilyen. Ez is tovább vitt afelé, hogy Krisztinával tartottuk a kapcsolatot, és hogy akkor gyógypedagógia, hogy akkor tanuljak. Mert hogy én nagyon szerettem volna mindig is hiteles lenni. És azért is vállaltuk névvel, arccal, hogy ne csak egy névtelen blogbejegyzés legyünk, aminek nagyon sok haszna van, tehát nem elvetendő az, hogyha valaki álnéven ír a saját élményeiről, sőt, nagyon hasznos, de hogy mi szerettük volna, hogy ez megfogható legyen, na nem szó szerint, nem kell minket megfogni szó szerint, de hogy tényleg lehessen társítani. És akkor így kerültem be ugye a gyógypedagógia szakirányra, azt is végigcsináltam, illetve utána végigcsináltam egy gyógypedagógia tanári mesterképzést, mert hogy közben elkezdtek hívni egyetemekre oktatni egy-egy órára, így autizmus szempontjából, tudásformáló órákra megyek, nagyon-nagyon sok színű, tehát a műszaki kartól kezdve tényleg, tehát a BTK, tehát nagyon-nagyon sokféle tantárgyba segítek így be, mint tapasztalati szakértő, illetve hát most már ugye szakmám, végzettségem alapján, mint oktató is. Tehát az oktatás is bejött az életembe. És hát közben volt, megszületett a könyv, amit emlegettél, az meg onnan indult, hogy valamikor így a munkásságunk első két évében az Orosz Ildikó csinált velem egy interjút, ami akkor a Magyar Narancsban jelent meg. És én már akkor megkérdeztem az Ildikótól, hogy volna-e kedve, vagy segíteni ebben, hogy én nem tudok írni, tehát az abszolút nem az én világom, hogy én szeretném, hogyha az én történetem azért kerülne papírra, nem azért, mert én ilyen egocentrikus vagyok, és exhibicionista, vagy ilyesmi, hanem hogy ha csak egyetlen családnak tudok segíteni, hogy ne járjanak így, hogy ne kelljen 30 évet várni egy válaszra, akkor már megérte, így született meg a könyv. És aztán utána, amikor elvégeztem az egyetemeket, akkor ugye jött a pandémia, ami nagyjából a fél országot, vagy ha nem a háromnegyedet tönkretett, ilyen-olyan okokból, ez minket is elért, engem személyesen is, családi tragédiák kapcsán, és aztán most nagyjából itt vagyunk. Tehát amikor így elkezdtünk kilábalni így országos szinten a pandémiából, utána kezdtem el a mentorálási folyamatot, vagy a mentorálás mint munkát.
De gyakorlatilag mit látsz, hogy azzal, hogy van YouTube csatorna és a könyved is, nagyon sok embernek adsz hát egyrészt perspektívát, hogy akkor találja meg önmagát, másrészt meg önigazolást is talán, vagy amit te is éreztél annak idején, amikor megkaptad a diagnózist.
Akár a YouTube csatornáról beszélünk, akár a Facebook oldalról, azért sokan néznek, hallgatnak minket, amiért mi rettentő hálásak vagyunk. Tehát amikor Viktorral együtt ugye ezt elkezdtük, nem volt egy ilyen elképzelésünk, hogy nekünk több ezer követő kell, vagy ez a követő szó, ez annyira szörnyű, nem lehetne helyett valami mást kitalálni, frászkitől elképzelni, hogy valaki jön utánam az utcán, és követ. Na mindegy, ez egy kitekintés volt a szó szerint értési problémákból. Mi magunk is meglepődünk, meg meglepődtünk, pláne az elején, hogy erre az emberek kíváncsiak, és érdekli őket, és persze trollok is voltak szép számmal, de hogy azért a hozzászólások és a visszajelzések 95%-a az, hogy segít, amit csinálunk. És szerintem ez a fontos, hogy bármilyen szempontból tudjunk segíteni. És ez akár legyen a szülő, legyen az maga az érintett, legyen csak egy érdeklődő. Ez szerintem nagyon fontos, hogy van egy hely, amit megtalálhatnak, ahol nem tudunk mindenre megoldást, nem is akarunk tudni mindenre megoldást, viszont ha más nem, akkor talán annyival megpróbálunk mindig segíteni, hogy tovább irányítjuk az illetőt, hogy hol járjon utána, vagy hol kérdezzen utána, hogyha mi nem tudunk ebben segíteni.
Hogyha mondjuk most lehetőséged lenne visszamenni a kislánykori önmagadhoz, amikor mondjuk 9 éves voltál, és akkor volt ugye az első öngyilkossági kísérleted, mit mondanál magadnak?
Azt hiszem, hogy lehet, hogy csak annyit, hogy figyú, van neve annak, ami miatt olyan vagy amilyen, és ehhez lehet kérni segítséget. És hogy merj kérni segítséget, mert hogy ez nagyon-nagyon hiányzott sokáig, évtizedekig hiányzott az életemben, hogy én segítséget tudjak kérni. Talán ezt mondanám neki, hogy van megoldás, van jövő.
Amikor hozzád fordulnak a felnőttek, mennyire ismersz magadra bennük?
Ez is benne van. Sokszor találkozom olyan fiatallal, aki tényleg, mintha ilyen kicsi én lenne, de ezt nekem nagyon tudatosan le kell választani, hiszen ő egy teljesen más személy, teljesen más életkörülményekkel, teljesen más időben. Az, hogy vannak hasonlóságok, az törvényszerű, hiszen az autizmus közös. És igen, látok, találkozom olyan fiatalokkal, akik nincsenek annyira mélyen, mondjuk úgy, hogy az ő világuk már egy kicsit engedékenyebb, de ugyanúgy megküzdik a mindennapokat, és ugyanúgy megszenvednek, és ugyanúgy szoronganak, és ugyanúgy depresszióra hajlamosak, vagy akár önbántalmazásra. Tehát nagyon-nagyon sok rétű a probléma, úgyhogy ilyenekkel találkozom, de még egyszer mondom, nekem itt nagyon fontos feladatom, hogy abszolút ne vigyem bele a saját történetemet, hiszen ez a kapcsolat nem erről szól.
Édesapádról azt írtad a könyvben, hogy lehet, hogy autista volt ő is. Ez miben nyilvánult meg számodra?
Azt hiszem, hogy a szorongásai nagyon hasonlóak az enyémhez. Voltak, mert ugye már édesapám nem él sajnos, meg a nevelőapukám se él már sajnos, meg a nagymamám se él már sajnos. Na mindegy, ez egy szomorú, de igaz tény. Tehát a szorongásait ő alkohollal oldotta bizonyos időszakokban, nem mindig, tehát abszolút képes volt rá, hogy 10 évig teljesen abszilens legyen. Hol jobb állapotban volt, és akkor könnyen szerzett barátokat, könnyen szerzett munkát, hol pedig teljesen kimerült mindentől vég nélkül, és hazajött délután, és lefeküdt aludni, és nem lehetett megszólalni, vagy hát legalábbis anyu arra kért, hogy akkor legyek csöndesebben, mert apu alszik. Tehát nagyon ezek az ilyen energiaháztartás profil, ezt így tudnám mondani, az egy az egybe, ilyen nagyon közös pont, hogy beletesszük az energiát a napi tennivalókba, de nagyon gyorsan fáradunk. Tehát tökre megértem, hogy apu is így délután 2-kor ledőlt egy órát aludni, én is ezt csinálom, csak nekem ezt legalizálnia kellett a pszichológusomnak, hogy ezt így is le lehet aludni a 8 órát, nem kötelező azt egybe egy nap. Őt egyébként nagyon szerették az emberek, tehát amikor ő jó állapotban volt, és egy kicsit stabilabb volt lelkileg, ő nagyon könnyen szerzett barátokat, ami rám is igaz, azzal a különbséggel, hogy én azért ezt barátságnak nem mondanám. Tehát nagyon sok közeli ismerősöm van, akikkel nagyon jóba vagyunk. De nekem ezt nagyon definiálni kellett magamban sok sérülés és csalódás után, hogy ki az, akit tényleg barátnak hívok, és ki az, aki nagyon kedvelek, de még nem a barát kategória. Aztán a munkahely, neki is rengeteg munkahelye volt. Tehát addig, amíg nekem nem volt diagnózisom, nekem is rengeteg munkahelyem volt, mert egyszerűen bevállaltam olyan munkaköröket, amit most már tudok, hogy tök fölösleges volt, mert nem bírtam volna hosszú távon, de mivel nem volt meg ez a fajta önismeretem, ezért mentem és csináltam. És aztán belebetegedtem, belerokkantam viszonylag hamar, 2-3 év alatt, és aztán így ez nála is jellemző volt. A humora, az szerintem nagyon hasonló. Ő is fölfejlesztette magában a szarkazmus értését. Ő is nagyon szerette Rejtő Jenőt. Vagy hát valószínűleg én azért kezdtem el olvasni, mert az volt otthon, mert ő azt szerette, szóval, hogy azért mégiscsak ő volt az idősebb. Úgyhogy van azért egy jó pár, meg a nagymamám mesélt, hogy kisgyerekkorában is elvonult, nem kért segítséget, tehát mindig a rosszak felé húzott, már a úgymond vásottabb kölykök felé, ami nálam is igaz volt, hogy mindig azok találtak meg, vagy azokat találtam meg, akik valamilyen szempontból kilógtak a társadalomból. Szóval nagyon sok a közös pont.
Mondjuk most kérhetnél valamit, így az összes felnőtt autista nevében, akármit, mi lenne az?
Szép kérdés, tényleg. Azt hiszem, hogy ez a jelmondat, amit tényleg már itt el is hangzott, ez a semmit rólunk nélkülünk, ez egy nagyon fontos kérés, hogy akármiről is döntenek, legyen az a legkisebb, legapróbb dolog családon belül, állami szinten, tehát tényleg minden szinten, hogy legyünk meghallgatva, hogy nekünk mi a jó, és higgyék is el. Tehát nem elég az, hogy megkérdezzük, hogy mit szeretnél, válaszolunk rá, és akkor utána hót más történik. Tehát ez nem. És amit még kérnék így a társaim nevében, hogy, és ez is már elhangzott, hogy ha nem érted, hogy mit csinálok, kérdezz, vagy lépj hátrébb, de ne bánts. Talán ezek.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast sorozata, amiben ez alkalommal Orajvec Lizankával beszélgetett Jakab Apony Noémi.